előadásunkhoz is, úgy gondolom, rögtön vehetjük is a Bibliát, és ki is kereshetjük Mózes 5. könyve 29. fejezetéből a 29. verset, amelyről gondolkodnánk, és amellyel foglalkoznánk a mai estén. Mózes 5. könyve 29. fejezetében, a 29. versben így szól a Biblia. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk, és a mi fiainké, mindörökké, hogy a törvénynek minden igéjét beteljesítsük. Érdemes elolvasni Mózes egész 5. könyvét, különben egy csodálatosan szép könyv, mégpedig azért, mert az idős honfoglaló Mózes, aki Egyiptom népét kivezette, aki Izrael népét kivezette Egyiptom földjéről, azt olvashatjuk itt, hogy a búcsú beszédeit intézte a néphez. Ugye nem sokkal ezelőtt a beszéde és ezek előtt a szavai előtt is az Ebál és a Garizim hegyére felállította Izrael népeit, a törzseket, és elmondta, hogy ha az Isten útján járnak, akkor milyen áldások várnak rájuk, és a nép minden egyes mondat után beleegyezőleg és mint egy esküvésszerűen igennel és ámennel válaszolt. Majd ugye a másik hegyen is, ugye az Ebál és Garizim hegyén, ezen a két hegyen is felállította Izrael népét, és elmondta azt is, hogy mindazok számára viszont, akik az Isten törvényeit és az Isten tanácsát, írott kinyilatkoztatását nem tekintik érvényesnek a maguk életére nézve, milyen következményei lehetnek, és ugye egy hatalmas ünnepélyes szent esküvés volt az Izrael népe számára. Azonban azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a honfoglalásban már benne járt Izrael népe, de még a nagyja hátra volt. Mózes idősödött, és egyre inkább ott volt a váltás az előtérben Izrael népe gondolatában, és ugye az volt a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy az Isten hogyan vezetheti a népét, és Mózes ekkor mondta ki ezt a hatalmas igét, amit úgy gondolom, hogy nem csak akkor volt ennek nagy jelentősége, de mert a gondolkodunk róla talán beláthatjuk, hogy mindmáig nagy érvénye van az emberi gondolkodás számára, hogy a titkok az Úréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké, mindörökké, hogy a törvénynek minden igényét beteljesítsük. Hogyha röviden próbáljuk összefoglalni, hogy miről is szól ez a mózesi mondat, ennek a beszédnek ez a rendkívül nagyívű, nagymélységű lezárás, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az Isten és az ember tudása, bölcsessége összehasonlításáról szól ez a mondat. Ugye Mózes maga itt elmondja, hogy az emberi megismerésnek bizonyos határai vannak. Az emberi megismerés és az emberi gondolkodás, bölcselet vagy tudomány egy szintig elmehet. De utána van egy terület, amit ő így nevez, hogy a titkok az Úréi. Tehát azt mondja itt Mózes ebben az igeversben és ebben a gondolatban, hogy nagyon sok olyan dolog van az életben, amit az ember nem tud. És úgy gondolom, hogy az igazán nyomasztó dolgok az életben ezek a nem ismert dolgok. Nem csak a világ viszonylatban és a nagy létkérdések tekintetében az ember szembesül újra és újra ezekkel a problémákkal, a kérdőjelekkel. Ugye melyikünk életében ellennének kérdőjelek? Melyikünk életében, amikor végig gondoljuk saját életutunkat, sorsunkat, döntéseinket, és az ember azt veszi észre, hogy bizony nem ér dolgokat, nem tudja az okozat összefüggéseit. És Mózes erre is mondta, amikor azt mondta, hogy a titkok az Úréi, de a kinyilatkoztatott dolgok a miéink. Az ember összeszámlálhatja azt, hogy tényleg mennyi mindent nem tud és nem ismer az életben. Úgy gondolom, hogy ha ebbe belemegyünk és ebben foglalkozunk egy kicsit is, akkor hamar rájön az ember, hogy tulajdonképpen sokkal több dolgot nem ismerünk, mint amennyit tudunk az élet dolgairól. Ugye a mai tudomány is eljutott odáig, hogy a 20. századi civilizáció és a rendkívüli fejlődés ellenére kimondta azt, hogy minden újabb felfedezés és újabb kimutatott feltárt törvényszerűség 3-4 újabb kérdést vet fel. Bizony az emberi gondolkodásnak ez a zsákutcája, amivel olyan sokszor szembesül az ember újra és újra a homlokterünkbe kerül, és ezen a háttéren olyan nagy a kontraszt, amit itt Mózes is, nagy az ellentét, amit itt Mózes is hangsúlyoz, hogy vannak dolgok, amiket csak az Isten tud. De azt mondja, hogy vannak dolgok, és azért vannak ilyen dolgok is, amiket az ember is megtudhat, és az ember is megismerhet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 15. fejezetében, 18. versben van egy nagyon érdekes, szemléletes ige az Isten minden tudásáról, amikor azt mondja ott az apostol, hogy tudja az Isten mindenő cselekedeteit öröktől fogva. Tehát az egészen bizonyos, hogy ember erre nem képes. Ember ezt nem képes teljesíteni, hogy a gondolkodásával. Ugye nagyon sokszor még az elmúlt dolgokat is nehezen érti, nehezen tudja megérteni az ember a maga életében. És azt mondja ott a Biblia, hogy az Istenre pedig az jellemző, hogy előre tudja minden ő cselekedeteit öröktől fogva. Az ember ilyenkor kezdi érezni, hogy micsoda különbség van Isten és ember között. És hogy vajon Mózes miért is mondta is, nem véletlen mondta ilyen hangsúlyosan azt, hogy az emberi megismerésnek nagyon világosan kell maga előtt látni azokat a területeket, amiknek utána járhat, amiket feltárhat, és azokat a területeket is világosan kell látnia, amik titkok, és amiket csak az Isten ismer. Éppen már felvetettem ezt a kérdést, és úgy picit szeretném gyakorlatiasítani, és hogy mi mindent nem tud az ember. Mi mindent nem tud az ember. Ha elkezdünk ezen gondolkodni, én is erre mai alkalomra készülve gondolkodtam el egy picit azon, hogy az ember ugye elkezd gondolkodni azon, hogy mit tudunk az Istenről. Ugye hát először is ott vannak ilyen kérdések, hogy egyáltalán nagyon sokszor az emberek azt sem tudják, hogy van-e vagy nincsen. Ugye, vagy mit tudunk a világról? Merre halad ez a világ? Ugye felvetünk ilyen kérdéseket. Hát rögtön 3-4 alapvető válasz. Ugye Reisinger János egy kis kiadványára hivatkozni, kis eszmetörténet címmel, itt is beszerezhető. Milyen jövőképe van a világ tudósainak, filozófusainak, technokratáinak és különböző vezetőinek? Milyen jövőképe van a világról? Ugye mit tud az ember a világról? És az ember azt gondolná, hogy hát így a nagyobb dolgokról én egyszerű ember nem tudhatok olyan sokat. Ugye az ember néha azon is megdöbben, hogy mennyire még egymást sem ismerjük. Mennyi titok van az emberek egymás közötti kapcsolataiban is. Ugye milyen megrendítő, amikor azt mondja a Biblia, hogy tulajdonképpen csak az Isten ismeri az emberi szív gondolatait. Ő tud benne olvasni. Az ember csak meglepődik, vagy megdöbben néha embertársai magatartásán, vagy bizonyos reakcióin. De ugye az ember itt is úgy van, hogy tulajdonképpen egymás sorstársai vagyunk, de egymás gondolatát, akaratát szinte még akkor sem ismerhetjük igazán, hogyha beszélgetünk egymással, hogy az ember néha ilyesmivel is szembesül, mi mindent nem tudunk ebben az életben. Ugye erre is mondta Mózes, hogy a titkok az Úréi. Az ember nagyon sok mindent nem tud ebben az életben. Mondhatjuk azt is, hogy mindezen túl még az a legmegdöbbentőbb, hogy nem csak, hogy a világról, vagy a történelemről, vagy az Istenről, vagy a másik emberről mennyi mindent nem tudunk, hanem ugye a Biblia sokszor beszél arról, hogy az önismeret dolgában is milyen hiányosságai vannak az embernek. Csak hivatkoznék a 19. Zsoltárra, ahol ott a 18. versben azt olvassuk, hogy a Zsoltáríró azt kéri Istentől, hogy engem is te ismerj meg, és te mondd meg nekem, hogy hányadán is állok, hogy mi van az én szívemben. Ugye egészen megdöbbentő, amikor az ember tényleg ilyen mélységekig eljut abban, hogy Istenem, keveset tudok erről az életről, keveset tudok erről a világról, keveset tudok az emberekről, és a végén odáig eljut, hogy cset tudok magamról. Milyen elgondolkodtató, hogy tulajdonképpen, ahogy az apostolok cselekedeteiből is idéztük az igét, hogy mindent Isten lát, és az emberi értelem határaival, amikor így szembesülünk, akkor annál megdöbbentőbb azt olvasnunk egy egyébként igen bölcs ember írásából, a Prédikátor könyvéből, ugye Bölcs Salamon, akit így szoktunk nevezni, ő szerezte, hogy azt írta magáról, ezt mondta egy ilyen nagyon személyes gondolatban, hogy amikor azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, rájöttem, hogy tulajdonképpen semmit nem tudok. Azért ezt is milyen megrázó olvasni, hogy egy ember, ugye Bölcs Salamon, elolvashatjuk az ő életét, elolvashatjuk az ő hihetetlen intelligenciáját a Bibliából, elolvashatjuk, hogy milyen volt ő királyként, hogy kiterjesztette Izrael határait, milyen ugye Sába királynője, milyen messziről jött el megtekinteni és meghallgatni az ő bölcsességét és gazdagságát. És Salamon ezt mondja ki az élete végén ebben a megrendítő önvallomásban, hogy mikor azt gondoltam már, hogy bölcs vagyok, akkor rá kellett jönnöm, hogy semmit nem tudok, hogy nincsen nálam a bölcsesség. És Salamon aztán mondott olyanokat is, hogy a sok tanulás az fáradtságára van a testnek, és hogy a sok könyv olvasásának, írásának nincsen vége. Ugye az ember nem tudja megoldani a gondolkodás, a megismerés, a megértés problémáját a maga emberi értelméből. És én úgy gondolom, hogy ugyanilyen hangsúlyos, és csak tényleg bibliai példákat szeretnék felhozni, hogy hogyan is gondolkodtak a Biblia könyvének írói. Ugye amikor az ember így akár hallgatja, hogy mit mondott Salamon, vagy mit mondott Dániel, vagy mit mondott Dávid, hogy ugye amikor úgy taglalgatja ezt, hogy a nagyok, tehát akik igazán hívő emberek voltak, vagy valami csodálatosat alkottak az Isten kérdés dolgában, és a Biblia könyveit tulajdonképpen létrehozták, milyen megrázó olvasni egyen-egyenként is a maguk önvallomását. Ugye Pál apostol is például leírta magáról. Csak hadd mondjam, hogy az Új Szövetség könyveinek több mint a felét ő írta. Hihetetlen mértékben, hihetetlen szinten ismerte az ószövetségi írásokat. Ugye Gamáliel az akkori neves, az ókori írásokban is említett bőr, és képes. De ő is leírta azt a vallomást a korintusi első levélben, hogy rájött arra, hogy amikor azt gondolta, hogy már tud valamit, akkor tulajdonképpen még semmit nem ismer úgy, ahogy kellene ismernie. Milyen megdöbbentő, amikor ilyet hallunk emberek, akár idősebbek részéről is, hogy ahogy elhaladt felettem a kor, és ahogy egyre idősebb lettem, úgy egyre inkább rájöttem, hogy keveset tudok az életről. Olyan megrendítő volt számomra, hadd mondjam el egy ilyen személyes tapasztalatomat, egy idős lelkésszel voltam egyszer valahol egy külföldi úton, és beszélgettünk, és hát ilyenkor az ember fiatalként úgy az élettapasztalatokat, meg ugye igyekszik ugye a bölcsességet magába szívni, amit úgy embertől is kaphatunk, és úgy beszélgettünk, és oda jutott a végén, hogy azt mondta, hogy tudod, én elmondom neked őszintén, hogy minél jobban megismertem az Isten igéjét, minél jobban megismertem az ő utait, minél inkább tapasztalatokat szereztem vele, most már nem vehetik el tőlem őt, ő van, de annál inkább rájöttem, hogy milyen keveset tudok a világról, milyen keveset tudok magamról, milyen keveset tudok az élet dolgairól. Milyen megdöbbentő ez a fajta gondolat. Talán Mózes is ezért mondta, hogy a titkok az Úréi, és a titkok nem szűnnek meg az életben. Nagyon sok mindent nem ért meg az ember. Azonban hozzátette, hogy a kinyilatkoztatott dolgok a miénk és a mi fiainké. Egy nagyon szép igére hadd hivatkozzak még, és csak azért hivatkoznék most így több igére, hogy ilyen egységes képben lássuk, hogy a Biblia szerzői, tehát nem csak Mózes, hanem mások is hogyan gondolkodtak erről a kérdésről, a megismerés az emberi tudás, bölcsesség kérdéséről. Hogyha felvetnénk a kérdést, hogy melyik az a könyv a Bibliában, a Szentírásban, amelyikben a legtöbb kérdőjelet találhatjuk, talán többen ráválaszolnánk azonnal, hogy Jób könyve. Ugye, hogyha valaki nagyon sok kérdést akar olvasni, akkor úgy gondolom Jób könyvét érdemes fellapoznia, mert egy igazán istenfélő és egy igazán hívő ember vallomását lehet ott elolvasni az életről, hogy tulajdonképpen nem értette pontosan az Isten útjait és az Isten akaratát az ő életével. Ugye Jób könyve nem csak erről szól, hanem az egész bele van ágyazva egy tragikus személyes életútba, hogy milyen próbákat, milyen megpróbáltatásokat engedett meg Jób életében Isten. És ugye ennek a hátterén olvashatjuk nagyon szép, nagyon gazdag leíró rész, például Jób könyve 38. fejezetétől a 42. fejezetekig, amikor már nem Jób kérdez, hanem Isten kezdi el Jóbot kérdezgetni. Ugye Jób tele van kérdésekkel, tele van problémákkal, és teszi fel sorba az Istennek, és néha már picit türelmetlen, már lázadó. És aztán így olvashatjuk a Jób könyve 39. fejezetében, a 35. versben, hogy Isten így válaszol Jóbnak. Aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen néki. És szólt Jób az Úrnak, és mondta, imé én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Ugye Jób, amikor elkezdte megérteni az Isten dolgait, az Isten titkait, amikor az Isten válaszolt neki a kérdéseire, akkor azt mondta, olyan szép ez a rész, ezért emeltem ki tulajdonképpen, hogy imé én parányi vagyok, mit feleljek néked? Úgy gondolom, hogy egy igazán hívő ember részéről, mint amilyen Jób is volt, nincsen ennél szebb mondat. És egyáltalán talán mondjuk ki, hogy egy ember részéről nincsen ennél szebb mondat. Imé én parányi vagyok. Milyen érdekes gondolat ez. Ugye teljesen párhuzamos a Mózesi, vagy a Dávidi, vagy a Prédikátor könyvében a Salamoni gondolatokkal, amikor egy ember igazán rádöbben arra, hogy mennyi mindent nem tudok. Hogy mennyiszer a kezembe veszem az életem igazgatását, és nagy bátran döntök, és nagy bátran nekiindulok az életnek. És azt mondom, hogy ez biztos így van, mert meggondoltam, mert ennyi dolgot mérlegeltem az életben, mert van egy meggyőződésem erről. És ugye milyen fontos még, hogy az ember ilyenkor is meg tudja hagyni azt a kérdőjelet, hogy Istenem, de ha te máshogy akarod. Úgy gondolom, hogy egyfajta mottója is lehet a mai témánknak ez a Jóbi gondolat, hogy Istenem, imé én parányi vagyok. Ugye Mojtól, Jobbtól származik az a nagyon szép ige is, hogy könnyebben elnyomhatóak vagyunk a Mojnál. Ugye milyen elgondolkodtató ez a Jobbi vallomás is, hogy tulajdonképpen az ember az Isten gondolataihoz és az Isten titkaihoz képest micsoda. Micsoda. Milyen fontosak ezek az igék. Ugye Pál apostoltól hivatkoznék még egy igére, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai. Mennyire fontos, hogy az ember tényleg ezt lássa, mert alapvető hibákat kerülhet el ezáltal. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten a teremtésben az egyik legnagyobb ajándékként adta az ember számára a gondolkodást. És amikor azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor ennek az egyik legszebb vonása kétségkívül az, hogy az összes teremtmény közül egyetlenként az embernek adta meg a gondolkodás képességét, a mérlegelés, a logikai összevetés, a következtetés, az emlékezés, ugye mindezek az adottságok, amik ezzel együtt járnak. Azonban mennyire fontos, hogy az ember, amikor ezt a képességét használja, mégis mindig azokon a határokon belül használja, amiket Mózes olyan tökéletesen meghatározott ebben az alapigében. Mert ugye nagyon sokszor mi emberek abban a hibába esünk, hogy azt mondjuk, hogy az van, amit mi felfogunk. Ugye ez főleg a tudományra igaz. Hogy amit bebizonyítottunk, amit kimutattunk, amit lemértünk, az van. Ugye ezt nevezték materializmusnak egy bizonyos értelemben, egy bizonyos filozófiai felállásban. És azt mondhatjuk, hogy manapság is nagyon sokan hiszik így az emberek. Sokszor bizony még hívő emberek is, hogy biztos van az Isten valahol, de ő úgy nem tud rólunk, mi meg csak végezzük itt a magunk életét. És én azt hiszem el, amit én láttam. Azt fogadom el, amitnek számomra bebizonyosodott, ami számomra fogható, ami számomra mérhető. Szóval milyen fontos, hogy lássuk azt, amit így mondott Mózes, hogy viszont vannak titkok, és rengeteg dolog van az életben, amit nem érthetünk meg, még sincsen okunk kételyre. Éppen ezért mennyire fontos, hogy egy másik véglettől is óvakodjon az ember, hogy amit viszont nem értünk az életben, azt ne magyarázzuk meg. Azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a tudomány is itt siklik ki, amikor olyan dolgokat próbál elmagyarázni, és olyan dolgokat próbál megértetni az emberrel, amikről tulajdonképpen nincsenek adatai, és nincsenek ismeretei, nincsen felfogása. De hányszor szembesülünk avval, hogy az emberiség és a gondolkodás történetében is mekkora eszmék születtek meg mindenféle bizonyíték híján. De csak egyet hadd említsek ugye az evolúció eszméjét, ilyen nagyon gyakorlati dolgot példaként, ugye, amiről Darwin maga is kifejtette az élete végén, hogy tulajdonképpen ez szintiszta hipotézis volt, és igazán ő sem hisz benne, csak úgy, mint rendszert megalkotta, mert talán igaz. Ugye milyen érdekes dolog, hogy tulajdonképpen 2 évszázadra, illetve hát a mai napig meghatározza az emberiség gondolkodását, de nem csak az élet, a létezés kérdését tekintve, de akár még az államformákat is, ugye az evolúció, a szelekció és az egyéb ebből levezetett fogalmak szintjéig. Mennyire elgondolkodtató, amikor a Biblia azt mondja, hogy az emberi megismerés, az emberi tudomány az emberi tudománynak határai vannak, és a titkok az úréi, és amiben az ember nem lát bele, azt nem magyarázza. Úgy gondolom, hogy itt jelentősége van annak az ember számára, hogy mindig őszintén számoljon ezzel, hogy amit nem tud, azt nem szabad értelmezni. Prédikátor könyvében megint csak Bölcs Salamon egy gondolatára hadd hivatkozzam. Úgy gondolom, Bölcs Salamonnak nem csak azok az ítéletei voltak igazán bölcsek, amikor igazságot tett a nevezetes történet a két anya között, hogy melyiküké a gyermek, vagy más ilyen döntései, hanem talán a legbölcsebb mondásai az ő életében ezek voltak, amikor például azt mondja, hogy én úgy látom ennek az emberiségnek az életét, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, őszintének, az ember pedig keresett sok kigondolást magának. Tehát Salamon maga is azt mondja, hogy az ember őszintesége meg kell, hogy nyilvánuljon abban, hogy ismeri a maga korlátait, és hallgat azokban a kérdésekben, amiről nincsen ismerete. És ennek az első gondolati egységnek a titkok kérdésének a lezárásául hadd hivatkozzak két tudósra. Én úgy gondolom, hogy matematika, fizika és természettudományok terén mindannyian jól ismerjük akár Blaise Pascalnak, akár Isaac Newtonnak a nevét. Ugye maradandó törvényeket alkottak, amik a mai napig érvényesek. És olyan érdekes, hogy amikor az ember olvassa az ő törvényeiket, és rácsodálkozik, hogy micsoda koponyák voltak, ahogy mondani szoktuk, micsoda elmék voltak, Az iskolában nem tanítják viszont az ő magánéletüknek a gondolatait és az ő filozófiai keresgélésüket. Két megdöbbentő gondolatra és mondatra szeretnék hivatkozni. Például Blaise Pascal mondta ki azt, hogy amikor ő természettudományok mellett nagyon szívesen foglalkozott a Bibliával, és rengeteg gondolatot örökített meg a Biblia igazságai kapcsán, akkor azt mondta, hogy rájött arra, hogy az Isten nem a filozófusok istene, hanem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene. Ugye milyen nagy mondat, hogyha ezen egy picit elgondolkodunk. Kimondta Blaise Pascal azt, hogy amikor az Isten dolgait akarjuk megismerni, vagy az Istent akarjuk megismerni, akkor olyan területre kerülünk, ahol a filozófia, a bölcselet tudománya, a bölcselet szeretete, az emberi értelem megállt kell, hogy parancsoljon magának. Azt mondja, a Biblia istene nem a filozófusok istene, hanem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az istene. És miért említi őket? Mert ugye ők mind hithősök voltak a Biblia leírása szerint. Tehát olyan emberek voltak, akik nagyon jól tudták, hogy a megismerés meddig vezet, és hogy azon túl az Istenbe vetett hit az, ami segít megérteni az életet, az, ami segít megérteni önmagukat, ami segít megérteni a világmenetét. Ugye milyen nagy gondolat ez egy ilyen emberi tudomány és értelem gondolkodás szempontjából, nem kis ember részéről, mint Pascal. Vagy hadd hivatkozzak a másik tudósra, Newtonra, aki megörökíti, hogy sok-sok kutatása mellett is úgy érezte magát életében mindig, mint az a kisgyerek, aki a tengerparton, óceánparton ül, és összeszed egy-két kavicsot és egy-két kagylót, bizonyára ismerik néhányan ezt a képet, összeszed egy-két kagylót, kivisz a tengerpartra, és ott nézegeti és gyönyörködik bennük, mint egy igazi kisgyermek, és teljesen leköti minden idejét az, és közben az óceánnak micsoda mélységei és micsoda nagyságai, titkai vannak még az ember számára. Ugye itt láthatjuk ennek a fontosságát, hogy ők is olyan emberek voltak, akik világosan különbséget tudtak tenni a között, hogy mi az, amit az emberi gondolkodás számára adott az Isten, és megérthető, és mi az, amiben az Isten a maga kinyilatkoztatása által, vagy végső soron a maga titkaként tart meg bizonyos dolgokat az ember előtt. És úgy gondolom, hogy itt felvethetünk néhány kérdést is, hogy mi az, ami ilyen titok a Bibliában? Milyen titkai vannak a Bibliának? Mik azok a titkok, amik az Úréi? Amiket most említenék, az Isten, a világ és az emberi élet kérdéseivel kapcsolatban, azt mondhatjuk, hogy rész szerint van az ismereted ezekben a kérdésekben. Ugye a Korintusi első levél 13. fejezetében írja Pál apostol. Ugye az Isten teremtő hatalma. A hívő ember elfogadja, hisz benne. Bizonyítékokat rámutatni, racionális úton bizonyítani nem lehetséges ugyanakkor. Mégis a hívő ember megfellebbezhetetlen módon elfogadja. De hadd kérdezzem meg, fel tudjuk fogni? Valaha ember fel tudja fogni, hogy mi az Isten teremtő hatalma? Valaha ember fel tudja fogni, hogy mi az, hogy az Isten a szavával teremtette 6 nap alatt a világot? Ugye annyira nem tudja a mai ember felfogni, hogy ugye most az elmúlt évben és az azelőtti évben például már a kereszténységen belül kidolgozásra került egy nem kis teológiai tanítás, ami szerint Isten nem is 6 nap alatt teremtette a világot. Ugye milyen megdöbbentő, hogy amit az ember nem tud felfogni az Isten dolgaiból, milyen könnyen belecsúszik ebbe a hibába. Mert valljuk be őszintén, felfoghatatlan. Mi az, hogy az Isten a semmiből, és hogy néhány nap alatt egy tökéletes világot teremt? Hogy hadd kérdezzek még ilyen dolgokat az Isten létezésével kapcsolatban. Ugye mennyi filozófiai fejtegetés volt? Mondták, hogy az Isten maga a tér, hiszen benne létezünk, így érzékeljük őt, illetve így érzékelő bennünket. Ez magyarázat? Nem tudjuk felfogni. Ugye mi az, hogy az Isten mindenütt jelen való? Mi az, hogy az Isten a tér és az idő korlátai fölött áll, és át tudja azokat bármikor lépni? Illetve az ő teremtményei, az angyalok is képesek erre. Meg tudja ezt ember érteni? Fel tudja ezt fogni? Milyen elgondolkodható, hogyha tovább megyünk, hogy egyáltalán a Biblia alapvető állítása az Isten istensége, a Szent Háromság. Mi az, hogy három, de mégis egy? Mi az, hogy tökéletesen egyek, de mégis különbözőek? Mi az, hogy akaratban teljesen egyetértenek, de különbözőek a feladataik? Mi az, hogy az Atya a fő, Krisztus a kivitelező, a Szentlélek pedig az életadó erő és a belső átformáló erő? Ugye milyen világos bibliai tanítások ezek, nem? De az ember mégis azt mondja, hogy fel tudjuk fogni ezt igazán? Meg tudjuk érteni? Nem titkok ezek valahol az ember számára, amiket nem tud igazán megérteni? És mennyire fontos, hogy tényleg az ember a hitben megmaradjon, és elfogadja ezeket, mint valóságos bibliai igazságokat, de soha ne próbáljon ezek mögé menni, és emberi értelemmel vagy okoskodással megfejteni ezeket. Csak egy következő kérdést hadd mondjak. Nagyon sokan emberek, amikor megnyitják a Bibliát, azt mondják, hogy ha a Biblia nekem nem mindent pontosan megmagyaráz, akkor nem magyaráz meg mindent pontosan, akkor én nem hiszek neki. Mondhatjuk nekik már is, hogy a Biblia, ami lényeges, azt meg fogja magyarázni, de nagyon sok mindent nem magyarázhat meg. Hiszen Ézsaiás könyve 55. fejezetére gondoljunk csak, amikor azt mondja Isten, hogy nem az én gondolata, nem a ti gondolataitok az én gondolataim, és nem az én utaim a ti utaitok. Azt mondja, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Egy egészen egyszerű példát hadd mondjak erre, hogyha mi leülünk, és egy másfél éves gyereknek megpróbáljuk elmagyarázni az élet törvényszerűségeit, óhatatlanul akadályokba fogunk ütközni. Nem ugyanaz a fogalomtárunk. Más szinten éli meg a világ eseményeit. Nem annyira a gondolat szintjén, inkább a ragaszkodás, az érzések, az érzelmek szintjén. Ugye egészen más a nyelv. Ugye hadd kérdezzem meg, hogy amikor a mindenható örökkévaló Isten próbálja egy-egy gondolatát megértetni az emberrel, micsoda akadályok vannak, nem az ő részéről, hanem a mi részünkről. Hogyan fordítja ezt le a mi nyelvünkre? Hogyan tudja az ember megérteni az Isten titkait? Csak egy, hadd soroljak még néhány titkot, hogy mik is ezek a titkok, amiket az ember soha nem fog tudni igazán megérteni. Jézus Krisztus földre jövetele. Ugye olyan sokszor elgondolkodom ezen, ahányszor a Bibliát olvasom, mi az, hogy az Isten egyszülött fia, aki maga is Isten, testé lesz és anyától megszületik. És hogy felveszi azt az emberi természetet, hogy elmondhassa azután a Biblia szentírás róla, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Az ember érzi benne az evangéliumot, világosan érzékeli benne, hogy eljön hozzánk az Isten, hogy megismeri a küzdelmeinket, hogy megváltja az embert. Ugye ezek hatalmas dolgok, egy szerető Istenről tesz bizonyságot mindez, de fel tudja fogni az ember, hogyan történt ez meg. Az ember mennyire érzékeli, ugye itt kezdi el igazán érzékelni azt, amit Newton, vagy Pascal, vagy aztán Pál apostol, vagy a többiek is írtak, hogy az Isten dolgainak a mélységéhez bizony az emberi értelem, az emberi gondolkodás mennyire kevés. Ugye a világtörténelem kérdései, amit már említettem. Jelenések könyvének 3 fejezetében is találhatunk, megtaláljuk szó szerint ezt a kifejezést méghozzá ezzel a görög megfelelővel, hogy misztérion, ugye innen ered a misztérium kifejezésünk, hogy titok. Ugye ott kimondja János apostol, például történelem menete az ember számára egy olyan titok, amit az Isten folyamatosan fed fel az ember előtt, ugye jelenések könyve egy ilyen profétikus beszéd az ember számára. De mégis az emberiség részére micsoda felfoghatatlan, micsoda követhetetlen folyamatok. Ugye egy ember él itt 60-70 esztendőt. Legfeljebb értelmezni tudja azt az időszakot jó esetben, amiben élt. Legfeljebb értelmezni tudja. Mégis mekkora titkok, hogy tulajdonképpen a világ merről merre halad, és az Isten hogyan tartja kézben ezeket a folyamatokat, felfoghatatlan. Van történelem írásunk, de hadd kérdezzem meg, mennyi ellentmondással. Ugye akár csak a magyar történelemből is kiemelnénk dátumokat, és azt mondhatjuk, hogy egyik ember ezt mondja, az egyik embernek ugye szabadságharc volt, a másiknak lázadás, a harmadiknak forradalom, ugye milyen megfoghatatlan problémák. Ugye mi már esetleg nem is vállalkozunk, hogy igazságot tegyünk ebben, mert ki melyik oldalán volt a barikádnak, nyilván úgy élte meg. De milyen felfoghatatlan, hogy amikor itt nemzetek zajognak, országok mozognak, mondja Zsoltárok könyve, és az Isten valahogy mégis rendet tart, valahogy igazgatja a történelem eseményét, fel tudjuk fogni? Meg tudjuk érteni az Isten dolgait? És sorolhatnám az emberi élet titka. Hogy születik meg, hogy fogad meg az a kisgyermek, hogy jön létre, hogy lesz a szintén semmiből a megfoghatatlan. Ugye a nagy fizikusok írták le, 20. századi fizikusok, hogy mikroszkóppal megyünk egyre lejjebb az anyagban, és még megvan az élet, és még megvan, és aztán nincsen, és nem tudjuk, hol tűnt el. Ugye az ember számára felfoghatatlan. Ilyen alapvető kérdések. Hadd hivatkozzak, annyira szeretem, talán már hivatkoztam itt is erre az idézetre, mikor Szent Györgyi Albert a Nobel-díj átvétele után ugye az ő nevezetes felfedezését, kutatásaiért átvette a díjat, és gondolkodott azon, hogy esetleg még a burgonyával folytatna kísérleteket, még talán megpróbálna abból is valamit szintetizálni, valamit kimutatni, kihozni, azonban rövid kutatások után bejelentette a tudomány számára, a tudóstársak számára megdöbbentő kijelentését, hogy a burgonya az már túl bonyolult. Ugye? Az emberi tudás, az emberi értelem. Ugye azt mondta, hogy paprikával még tudott valamit kezdeni, ugye a burgonya az már túl bonyolult, azt mondja, ez már meghaladja. De hadd kérdezzen meg, milyen csodái vannak a természetnek. az élet, a növekedés, a fejlődés, a szaporodás, ugye megfoghatatlan. Annyit talán még nem vallásos, nem hívő gondolkodású emberek is elismernek, hogy valakinek lennie kell, hiszen a teremtés az valahol szükségszerűen megvolt, hiszen semmiből így nem jön létre egy ilyen összetett világ. De ugye Mózes gondolatait egyre inkább érti az ember, hogy a titkok az úréi. Az ember ahogy növekszik éveiben, ahogy egyre több könyvet olvas, ahogy Salamon is mondta, hogy a könyvek írásának és olvasásának nincsen vége, és a sok tudás szerzése fáradtságára van a testnek, úgy értheti meg az ember is valóságosan, hogy mennyire fontos az, hogy a megfelelő határokon belül mozogjon az ember, amikor megismerés, tudásszerzés, bölcsességben való növekedés célú tűzi ki a maga számára. És itt térnék rá az igeként olvasott mózesi kijelentés második részére, ugye hogyan folytatja ott az 5. könyv 29. fejezetében Mózes, akkor azt mondja, hogy a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké. Mennyire fontos azt látnunk, hogy bármennyire is már nyomasztó lenne, és nem is soroltam tovább, hogy mennyi titok van, rengeteg titok van az életben, és a Bibliában is rengeteg titok van, amiről az Isten beszél, de csak egy bizonyos szintig, mert nem tudnánk tovább megérteni. Azonban mennyire fontos, hogy az ember azt is lássa, hogy vannak kinyilatkoztatott dolgok. És úgy gondolom, hogy itt nagyon felértékelődik számunkra ez a könyv, ugye Mózes nyilván a maga idejében még csak a Mózes első 5 könyvéről beszélhetett, hogy a kinyilatkoztatott dolgok, de ugye a kinyilatkoztatás azóta Jézus idejéig ószövetséggé vált, majd pedig új szövetséggé, tehát teljes Bibliává. Ugye az ember számára itt kezd felértékelődni az, hogy mennyire fontos is a ma embere számára is, hogyha Istenről bármit tudni akar, vagy hogyha különbséget akar tudni a hasznos és a haszontalan tudásszerzés között, akkor a Bibliával foglalkozzon. Itt most megint sorolhatnánk Arany János, Móri Zsigmond, akár magyar költőket, irodalmárokat is, akik mind-mind azt hangsúlyozták, hogy az emberiség és az emberi kultúra szempontjából is, de még sokkal inkább az egyes ember számára is mennyire fontos az, hogy a megismerés alapjául a Biblia szolgáljon. Ugye nagyon különböző helyről jöttek ezek az emberek. De mégis világosan látták azt, amit Mózes is itt nagyon, nagyon szilárdan lefektett, hogy a kinyilatkoztatott dolgok, mert az Isten nagyon sok mindent nem tud nekünk elmondani, de viszont nagyon sok mindent és bőségesen eleget ahhoz, hogy az életben boldoguljunk a szónak a valódi értelmében is, viszont kinyilatkoztatott a mi számunkra. Erre mondja Mózes, hogy azok viszont a mieink és a mi fiainké, tehát hogy az ember azt tényleg adja tovább, és avval gazdálkodjon és sáfárkodjon. Ugye hadd kérdezzem meg, mennyire tartjuk kincsnek, értéknek a Bibliát, mint könyvet? Úgy gondolom, hogyha valaki olvassa, akár még tényleg kultúrtörténeti vagy irodalmi szempontból is, ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon értékes írás a Biblia, nagyon hasznos. És azt mondhatjuk, hogy például a keresztény kultúrának egyértelműen a bölcsője gondolatilag a Biblia, és a Biblia hatástörténete, ugye a művészetek minden ágában nyomon követhető világosan és egyértelműen. Ugye van, aki ezt jobban is tudja nálam, volt erről néhány előadás a Titen az elmúlt években. Azonban tényleg az ember számára felfedezendő könyv a Biblia. Az ember számára megfejtendő könyv. Mennyire érdekes magának a Bibliának a története. Gondoljunk csak arra, hogy keletkezette így más könyv, így kinyilatkoztatás, hogy 1500 éven keresztül írták. Ugye nem egy emberi élet. Ugye a Biblia könyveinek az írói körülbelül 45-50 ember tartunk számon, legkülönbözőbb korban, legkülönbözőbb adottságokkal, képességekkel, háttérrel írták azokat a könyveket, amik azután egy teljesen egységes, egy zárt, egy egymásra épülő egészé álltak össze. Ugye maga Jézus Krisztus így nyilatkozott már a maga idejében is a kinyilatkoztatásról, a szentírásról, hogy az írás fel nem bontható. Azaz Jézus kimondta, hogy ez egy olyan egész, egy olyan sérthetetlen és önmagát magyarázó rendszer, ami teljesen elégséges az ember számára, ahhoz, hogy az élet törvényszerűségeit felfedezze belőle. Milyen elgondolkodtató az is, hogy vajon miért keletkezett ilyen hosszú időn keresztül a Biblia, a kinyilatkoztatás az ember számára. Ugye, ha azt mondjuk, hogy az időszámításunk előtt a bibliai történelem 4000 évről beszél, és most az időszámításunk után 2000 van, akkor körülbelül 6000 éves földi történelemnek, kimondhatjuk, hogy csak az időszámításunk utáni 100. éve táján, tehát az apostoli egyház tájára keletkezett és jött létre igazán a teljes mai kézben tartott Biblia maga 66 könyvével. Milyen érdekes az, hogy a teremtés után 1000-2000 évvel még nem volt írott kinyilatkoztatás. Az ember úgy elgondolkodik ezen is, hogy mi volt akkor a kinyilatkoztatás az ember számára. Ugye, hadd mondjak itt két szempontot rögtön. Olvashatjuk Mózes első könyvében, hogy az emberek lényegesen hosszabb korokat éltek meg akkor. Például a vízözön utáni nemzedék negyedik nemzedék volt a teremtéstől számítva. Tehát ugye így 800-900 évekről olvashatunk életkorszerűen Mózes első könyvében. Mennyire elgondolkodtad, hogy Ábrahám úgy hallhatott a teremtésről, ugye nem másod, meg harmadkézből, mint hogyha nagyszülők, vagy dédszülők, de mint hogyha az ők szülei meséltek volna neki a teremtésről. És ugye amikor ez az idő távolság egyre inkább bővült, és elérkeztünk a teremtés utáni 2500. évig, ugye a kivonulás ideje az, akkor olvashatjuk, hogy az Isten a kinyilatkoztatást adta az embernek, és tulajdonképpen Mózes szolgálatával kezdődött el a Biblia írása. És azt mondhatjuk, hogy ahogy az ember eltávolodott a teremtéstől, és ugye eljutott a Krisztus koráig, tehát 4000-4100 évvel a teremtés után, akkor az Isten azt gondolta, és nyilván azért adta akkor a Szentírást, mert az ember már talán túlságosan eltávolodott attól a kezdettől, attól a teremtés hittől és Isten hittől, hogy valami biztos, valami bizonyos, rögzített írás maradjon az ember számára. Milyen szép, ahogy az Isten ilyen fokozatosan adta az ember számára a kinyilatkoztatást. Jézus Krisztus szavai juthatnak az eszünkbe, ő is azt mondta a tanítványainak az ő földi életében, hogy sok mondani valóm lenne néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Hogy az ember számára az Isten tényleg azt mondja, hogy nem csak titkok vannak, de kinyilatkoztatás is van. De az ember számára úgy adja a kinyilatkoztatást, és az emberiség számára is úgy adta, hogy ez fokozatosan pótolja azt a hiányt, ami az emberi gondolkodásban, az emberi gondolkodás történetben felmerülhetne. De azt is érdemes átgondolni, hogy a Biblia azt állítja, hogy kimeríthetetlen maga a Biblia, mint tudományforrás. Ha az ember gondolkodik rajta 30, 40, 50, 60 évet, akkor is, hogyha kinyitja ugyanazt az egy verset, biztos, hogy van még rajta mit gondolkodni. Az ember néha azon gondolkodik, hogy mit lehet annyit például prédikálni versekről, mit lehet annyit beszélni, előadásokat tartani egy-egy Biblia versről. Ha már valaki beszélt arról, akkor hogy lehet még új gondolatokat keresni? Ha az ember viszont újabb és újabb élethelyzeteken megy át, újabb és újabb nézőpontokból érti meg ugyanazokat az isteni bölcsességeket, egészen másféleképpen, nem ellentmondva egymásnak, hanem egy egyre bővülő ismeretanyagot, egy egyre mélyebb meggyőződést szerezve meg magának. Ugye a Biblia fontosságáról még hadd szóljak itt a kinyilatkoztatás fontosságáról. Én csak hivatkoznék itt például a Timóteushoz írt második levélre, ahol azt olvashatjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Mekkora mondat ez? Ugye nagyon sokszor mondhatjuk azt, hogy emberek felvethetik a kérdést, hogy ezen az alapon vagy becsukja az ember a Bibliát és felteszi a polcra, és azt mondja, hogy ilyen nyilvánvaló hazugság után, egy ilyen szerénytelen kijelentés után, amit itt tett az apostol, én ezt a könyvet kezembe se veszem. De ha nem ez, ha tudjuk, hogy ez nem egy ilyen fajta kijelentés volt, akkor viszont mennyire elgondolkodtató ez? Péter apostol, ugye a másik apostol azt írja, hogy soha nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem azt mondja, hogy a Szentlélektől, az Istenség harmadik személyétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Milyen hatalmas kijelentések ezek, és mégis az ember számára mennyire nagy a kísértés, hogy a maga emberi gondolataival indul el ezen a világon. Ugye így is érthetjük egyre jobban ezt a mondatot, hogy Mózes miért mondta azt, hogy a titkok az Úréi, de van kinyilatkoztatás, és azok a miéink. És hogy az ember számára egy iránytű lehet ebben az életben, ebben a világban. Egy részében az ige megmutatja azoknak a titkoknak is a jelentését, ameddig az ember felfoghatja, amiket egyébként nem érthetünk meg. Másrészt pedig teljes eligazítást ad az élet minden kérdésére nézve. És mégis úgy gondolom, hogy ezen a háttéren még megdöbbentőbb azt olvasni, hogy mégis emberek nagyon sokszor nem értik a Bibliát, illetve mondhatjuk azt, hogy maga Jézus is a legtöbbször azon bánkodott, hogy nem ismeritek az írásokat. Ugye miért mondta ezt? Hiszen bármelyik farizeus vagy írástudó, ha kellett volna, ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy Mózes öt könyvét például egy komolyabb írástudó fejből tudta. Tehát ugye megnézzük, akkor ez egy elég terjedelmes részlet. De ugye a törvény, a tóra, az nagyon szigorú dolog volt a farizeus és írástudói tudományon belül. Ugye azt fejből kellett idézni. Mégis Jézus azt mondta nekik, hogy ismeritek a kinyilatkoztatást, de nem értitek a kinyilatkoztatást. Hadd hivatkozzak egyetlen egy mondatra, Ellen Gould White Krisztushoz vezető lépések című könyvéből ragadott meg egy mondat, ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt írta ott, hogy sokszor olvassák az emberek a Bibliát haszon nélkül, sőt határozottan kárukra. Ez úgy szíven ütött ez a mondat. Ugye eddig én magam is erről beszéltem, hogy mennyire fontos a Biblia, mint kinyilatkoztatás, hogy az Isten micsoda tudományt ad az ember számára. Azonban ezen a gondolaton úgy megálltam, és talán álljunk is, meg gondolkodjunk ezen, mit jelent ez? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az emberi tudás és emberi gondolkodás helyes medrében vagyunk, és nem titkokat kutatunk, nem bölcselkedünk felettébb, akkor is azt mondja itt ez a szerző, hogy még így is előfordulhat, hogy az emberek a Bibliát olvassák haszontalanul, sőt, határozottan kárukra. És amikor olvassuk az evangéliumokat, úgy gondolom, hogy három pontba foglalhatjuk össze, hogy tulajdonképpen mikor olvashatja az ember akár még az isteni kinyilatkoztatást is haszon nélkül. És ezt a három pontot úgy foglalhatnánk össze, egy verset idéznék ezekhez a pontokhoz. Péter apostol második levele a harmadik fejezetének a 16. versében azt olvassuk, hogy és ráismerhetünk a mai világra ez alapján, a vers alapján, hogy az emberek nagyon sokszor elcsűrik, csavarják az Isten beszédeit. Ugye miért mondtam, hogy ráismerhetünk a mai világra, mert tulajdonképpen, ha egy ateista gondolkodású emberrel beszélgetünk hitről vagy Bibliáról, ugye rögtön felteszi nekünk az abszolút jogos kérdést, és ennél fájóbb kérdés nincsen, hogy miért van a sok vallás, hogyha egy Biblia van. Ugye? Ez is egy nehéz kérdés. Ilyenkor az ember vesz egy nagy levegőt, és gondolkodik, hogy mit tud most egyszerűet és okosat mondani. Ugye Péter apostol már milyen korán, már azokban az időkben óvta attól a gyülekezeteket és a hívőket, hogy a Biblia értelmezésénél és megértésénél ne fogadjanak el emberi tekintélyt, ne fogadjanak el emberi gondolatmenetet, hanem pontosan, amit Krisztustól is idéztünk, hogy az írás fel nem bontható, a sola scriptura, az egyedül a szentírás elv legyen, az legyen a mérce az a Biblia értelmezésénél. Tehát, hogyha meg akarjuk tudni azt, hogy a Mózes első könyvében miért ír például az Isten hatnapos teremtésről, és hogy az tényleg hat nap volt-e, akkor ne a filozófiához, vagy ugye a különféle teológiai több ezer oldalas munkákhoz folyamodjunk, hanem nézzük meg a Zsoltárok könyvében, nézzük meg az evangéliumokban, hogy vajon a Biblia másút mit mond erről. Mennyire fontos, és úgy gondolom, hogy a mai ember számára is ez egy különösen fontos dolog lenne, és feladat, hogy a kinyilatkoztatást maga a kinyilatkoztatás alapján ismerje meg az ember. Az egyedül a szentírás elv, ugye ez a reformáció korabeli elv. Ember, ahogy Pál apostol is írja a korintusiaknak írt első levél második fejezetében, hogy ne emberi hitetés és ne emberi érvek alapján fogadjátok el az igazságot, hanem milyen komoly mércét állított az apostol a korintusi gyülekezetnek, azt mondja, hanem törekedjetek arra, hogy maga a Szentlélek magyarázza nektek az írásokat. Ugye mit jelent ez? Nem valamiféle titokzatos vagy valamilyen mágikus beavatás része itt az írás értelmezés, hanem azt mondja, hogy az, aki adta az írásokat, ugye a Szentlélektől indítatva születtek meg ezek az írások, az írással összevetve értsétek meg mindig az írás beszédét. Milyen világos bizonyságtevés ez az ember számára, hogy óvakodjon attól, hogy akár saját gondolatai, akár más meggyőződése alapján fogadja el a Biblia kinyilatkoztatásait. A leellenőrzött, az utána járt, az írással összevetett igazság, csak az az igazság az ember számára. Utána a második gondolatra hagyd térjek át, hogy lehet, hogy az ember számára ne haszontalan és kár legyen a Biblia tanulmányozása. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk azt itt a második pontban, hogy a Biblia tanulmányozása az nem tudomány vagy bölcselet gyarapítás az ember számára. Nem ez a célja az isteni kinyilatkoztatásnak. Nem az a célja a Biblia tanulmányozásának, hogy az ember valami különleges tudásra és valami rendkívüli értelmi képességekre és meggyőződésre tegyen szert, hanem a legfontosabb, amit olvashatunk több helyen is a Bibliában, amikor például János evangélium első fejezetének a 14. versében, hogy az igét igazán megérteni azt jelenti, hogy Krisztust igazán megérteni. Ugye olvassuk ott, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Az írás megismerése, ahogy Krisztus is beszélt arról, hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, mutatott az írásra, azt jelenti, hogy az ember megérti, hogy az Isten és az ember viszonya tulajdonképpen miben áll és hogyan mélyülhet el. És megérteni azt, hogy Kolossé levél második fejezetének a harmadik versében van egy nagyon szép ige, amikor azt olvassuk, hogy a Jézus Krisztus ismeretében van az ismeretnek és bölcsességnek minden kincse elrejtve. Az ember azt mondja, hogy tudomány. Milyen jó, hogyha megért tudományosan dolgokat, milyen jó, hogyha bölcsességekre szertesz, milyen fontos. Azonban nagyon ezek felett is fontos itt azt látnunk és azt megértenünk, hogy az isteni kinyilatkoztatás legfőbb része és legfontosabb része Jézus Krisztus megismerése. Ugye, mert amikor Isten az ő kinyilatkoztatását adta az ember számára, ugye Mózestől kezdődően, akkor azt oda vitte el, ott emelte csúcspontra, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Hogy bemutassa egy valóságos életben, egy krisztusi életben azt, hogy mit jelent az Isten tudománya és az Isten bölcsessége. Mennyire fontos például, és érdekes olvasnunk Lukács evangélium a 24. fejezetében, hogy a tanítványok, akik szintén nagyon jól ismerték az írásokat, de nem értették azokat, Krisztus feltámadása után magától Krisztustól hallgathatták meg, ugye a 24. fejezet 44. 45. versében, magától Krisztustól hallgathatták meg, hogy mi az igazi bölcsesség, és hogy hogyan szóltak már az ószövetségi írások is Jézus Krisztusról. Miért fontos ezt látnunk, ugye felvethetjük a kérdést, hogy miért fontos, hogy a Biblia megismerése az ne csak egy gyönyörködés az legyen az ember számára. Ne csak egy olyan gyönyörködés legyen, hogy de szép erkölcsi tanítások vannak a Bibliában, vagy de csodálatos rendszer, vagy micsoda bölcsesség. Ugye sokszor mondják emberek, hogy hú, hát a Bibliában még proféciák is vannak, és azok beteljesedettek. Ez különben igaz. A Dániel könyvében elolvashatjuk például Jézus Krisztus kereszthalálának évre pontosan a megjövendülését. Ugye több száz évvel azelőtt, hogy megtörtént volna. Ugye ezek tényleg hatalmas dolgok. De mégis ugye az Isten megismeréséhez és az Isten bevetett hithez ezek önmagában nem visznek közelebb. Ugye a bölcsesség, a tudás önmagában azt mondhatjuk, hogy még kárára is válhat az embernek. És ugyanígy igaz ez, hogy kárára válik az a Biblia ismeret az embernek, ami nem az Isten bevetett bizalomban, és az önmaga iránt való alázatban mélyíti el az ember magatartását és lelkét. Hadd vessem fel itt a kérdés, hogy tehát akkor mi a Biblia kinyilatkoztatásának a célja az ember számára? Akkor Mózes azt mondta, hogy a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké. Akkor mire hívja fel nagyon a figyelmünket a Szentírás ezt magyarázva? Ugye azt mondhatjuk, hogy legfőképpen azt kell megértenünk, hogy mit jelent az, hogy Krisztus meghalt az emberiségért. Jézus Krisztusról azt mondja Pál apostol, hogy a korintusiaknak írja szintén az ő levelében, hogy én nem akarok már másról beszélni nektek, hanem a Krisztusról, mégpedig mind megfeszítetről. Leírja azt is, hogy hát ugye ez a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. Ugye a zsidók azt mondják, hogy hát hogy lehetett Isten fia az, akit ugye megfeszítettek. Ugye Mózes törvénye mondta, hogy átkozott minden, aki fán függ. Ugye a görögök pedig nem értették, hogy mi az, hogy eljön Isten fia is, hogy megfeszítik és hogy feltámad. Ugye ez az egész mese, hát ők lélek halhatatlanságában, meg ilyesmiben hittek, nem tudták értelmezni. Azonban Pál apostol azt mondta, hogy az az ember, aki az isteni kinyilatkoztatások legmélyét meg akarja érteni. Tehát nem csak bölcseletet, nem csak erkölcsöt akar tanulni belőle, nem csak tudást szerezni. Az az ember meg kell, hogy értse a Krisztus megfeszítését, a Krisztus áldozatának a jelentőségét a maga számára. Meg kell, hogy értse például ezeket a fogalmakat, hogy szeretet, vagy hogy kegyelem. Ja, hadd kérdezzem meg, hogy egyszerű fogalmak ezek? Ja, ezzel is lehetne ilyet, mint hogy iskolában gyerekekkel lehet, vagy tettünk már ilyet különböző alkalmakon, hogy írják le, hogy mit jelent számukra például ez a fogalom. Ez például most itt kiosztanánk egy célt, hogy mindenki írja le, hogy mi az, hogy szeretet. Hát gondolkodnánk azért rajta, hogy hogy lehetne ezt igazán megfogalmazni. Gondolkodnánk azért az rajta azon, hogy hát emberileg olyan sok mindent neveznek szeretetnek, de mi az igazán, hogy szeretet? Tulajdonképpen az ember sokat gondolkodik ezen, eljut odáig, hogy ez is egy titok, hogyha az Isten nem mutatja meg nekünk, hogy mi az, hogy szeretet. Hogy mi az, hogy szeretni az ellenséget is. Hogy mi az, hogy Krisztusnál láthatjuk, hogy meghalni a bűnösökért. Mi az, hogy Krisztus a kereszt fán van, és őt megfeszítik, és ő sajnálja, szívből sajnálja, és imádkozik azért, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ugye az ember ilyenkor gondolkodik el azon, hogy mi az, hogy szeretet, vagy hadd másik fogalmat hadd vessek fel, mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy kegyelem. Egy nagyon jó meghatározást olvastam egyszer erről a fogalomról, a meg nem érdemelt jóság. Ez különben teljesen igaz. De mégis az ember elgondolkodik azon, hogy az életben is így használjuk ezeket a fogalmakat, hogy szeretet, meg megkegyelmezek, meg megkönyörülök. Ugye úgy használjuk, mint hogyha nagyon sokszor értenénk is, hogy mit jelent ez, valami nagyvonalúságot fejez ki, valami gesztust fejeznek ki ezek a dolgok. De úgy gondolom, hogyha az ember ezeket igazán meg akarja érteni, hogyha ezeket nem akarja, hogy titkok maradjanak az ő számára, akkor feltétlenül meg kell érteni a kinyilatkoztatás leglényegét, Jézus Krisztus kereszt áldozatát, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Mit jelent az, hogy meg nem érdemelt jóság? Ha az ember igazán elgondolkodik, akkor akár odáig is eljuthat, hogy mi igazán emberek egymást képtelenek vagyunk szeretni, vagy igazán egymással szemben nem is lehetünk kegyelmesek soha. Hiszen ha én megkegyelmezek a másiknak, akkor arról van szó, hogy az egyik rossz ember a másik rossz embernek valamiben haladékot adott. De jogom nekem sem lenne az élethez a Biblia szerint. Tehát mint olyan fogalmak igazán az ember megérti, akkor eljuthat odáig, hogy tulajdonképpen ezeket a fogalmakat már úgy könnyelműség is szinte kiejteni az ember száján, hogy én például szeretem a másik embert, hogy ugye azt mondani a másiknak, hogy én szeretlek téged. Sokkal őszintébb, hány és hány irodalmi alkotás szól erről, sokkal őszintébb, hogy azt mondjuk, hogy szeretnélek szeretni, szeretném megtanulni, akarlak szeretni. Csak egy rövid hivatkozást, egy egészen egyszerű irodalmi műre, ugye Lázár Ervinnek egy nagyon kedves meséjére. Ez számomra a legkedvesebb mese a világon, ugye a Dömdödömről szóló mese. Már elnézést, egy bibliai előadáson ilyenre hivatkozom, de arról szól ugye az egész mese, hogy ez a kis mesehős azt mondta, hogy az életben soha nem fog ilyen nagy fogalmakat mondani, hogy szeretet meg. Hogy, mert azt mondja, az emberek azt mondják egymásnak, hogy én igazán szeretlek téged, de aztán bántják egymást, sértegetik egymást, fizikailag, tetleg. És hogy akkor határozza el ez a mesehős, hogy ezen túl mindig csak azt fogja mondani, hogy. Azt az egyetlen egy szót, ugye? Hatalmas bölcsesség. Szóval ez nem mese, ez valóság, ez egy titok megértése, hogy az embernek igazán nincsenek tiszta fogalmai az életről, de nem az a baj, hogy a világról keveset tudunk, vagy hogy az Istennek vannak olyan titkai, amiket nem érthetünk meg, nem az a baj, hanem hogy a legalapvetőbb fogalmaink nincsenek a helyükön. Hogy a kinyilatkoztatásnak arra kell bennünket megtanítani az, hogy mi az, hogy szeretet, hogy mi az, hogy kegyelem, hogy mi az, hogy jóság, hogy mi az, hogy Isten félelem vagy bizalom. Mert ugye az ember nem tudja ezeket igazán megérteni és felfogni. Ugye itt értjük meg újra csak azt a mondatot, amit Pascaltól már idéztem az elején, hogy az Isten nem a filozófusok istene. Bölcselettel nem lehet őt megérteni. Nekünk kell tőle tanulni, ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob is az Istentől tanulta azt a szeretetet, és a tiszta fogalmakat az Istentől sajátította el. És ugye hadd kérdezzem meg, hogy miért a Krisztus áldozata és a megfeszített Krisztus a kinyilatkoztatás csúcsa. Hogyha azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy valaki például üdvösséget nyerjen, meg kell ismerje az egész Bibliát, és meg kell értsen minden tanítást belőle, akkor nagyon kevesen jelentkeznének az üdvösségre. Nagyon kevesen vennék a fáradtságot. De milyen csodálatos az, hogy amikor Krisztust megfeszítették, és ott volt a kereszten, és szenvedett, akkor a Lator, akinek néhány órája volt hátra az életéből, vagy Nikodémus, aki már 3,5 évvel küszködött avval, hogy vajon bízzon-e ebben a mesterben, vajon elfogadja-e Isten fiának Jézust, vagy a római százados, aki maga vezényelte le az egész megfeszítést, Krisztus kereszthalála által, ezáltal a szótlan kinyilatkoztatás által megértette azt, hogy mi az Isten szeretete és hitre jutott. Itt érthetjük meg, hogy mennyire fontos az ember számára megérteni ezt a leglényeget, megérteni azt, hogy a kinyilatkoztatás csúcsa a Jézus Krisztus és a megfeszített Jézus Krisztus. És itt érthetjük meg, hogy mennyire fontos, hogy az ember újra tanulja a legalapvetőbb fogalmait az életben, és ezt az Istentől tanulja meg, és a kinyilatkoztatásból tanulja meg. És záró gondolatként emelném ki itt a harmadikat, hogy hogyan óvakodhatunk attól, hogy haszon nélkül forgassuk a Bibliát, és haszon nélkül, vagy éppen, hogy ahogy idéztem a szerzőt, kárunkra vegyük kézbe a kinyilatkoztatást. Nagyon fontos dolog, maga itt az alap szöveg is hivatkozott erre, hogy az Isten arra adta a kinyilatkoztatást, hogy elmondjuk a mi fiainknak, és hogy minden igéjét beteljesítsük. A bölcselet az egy tudomány, az ember megtanulja, megérti, logikailag felfogja. De hogy erkölcsileg állást foglal-e abba az irányba, amit megértett, az egy másik kérdés. Ugye? Ez így van. Azonban a Biblia azt mondja, hogy ahhoz, hogy az embernek valóban hasznára válhasson a kinyilatkoztatást, ahhoz törekedjen úgy is élni, ahogy megértett. Úgy azt mondhatjuk tehát, hogy az embernek hasznára lehet még az igazság megismerése is, hogyha valamit megismer, de nem úgy él. Jézus Máté evangélium a 7. fejezetében mondott erről egy példázatot, mondta, hogy hasonlatos az az ember, aki hallja az én igémet és megtartja ahhoz, aki kősziklára építette a házát. Tehát Jézus világosan beszélt erről, hogy az ember arra figyeljen oda, hogy amikor az Isten kinyilatkoztatását tanulmányozza, a megismerés és a gyakorlat mindig párhuzamosan haladjon együtt az életében. ez létfontosságú. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember igazán megerősödjön a hitben, a bizalomban, az Isten megismerésében, a valódi tudásban, mert a megélt tudás a valódi bölcsesség. Ugye, hadd mondjam azt, hogy az emberi filozófia és bölcselet iránti szeretet itt válik szét az isteni kinyilatkoztatástól. Mert azt mondja, hogy csak a megélt tudás az igazi bölcsesség. És azt mondja a Biblia, hogy még az igazság is kárára van annak az embernek, aki tudja, de nem cselekszi. Milyen elgondolkodtató ez a tanítás, és tényleg mennyire igaz Pascal mondata, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene, a kinyilatkoztatás istene. Hiszen ezek az emberek mind olyan életet éltek, én nagyon figyelmébe ajánlanám mindenkinek a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, a hithősökről szóló fejezetet. Mind olyan életet éltek, hogy amikor az Isten azt mondta, hogy ezt így kell, akkor úgy cselekedtek. Nagyon fontos gondolat az, hogy az ember komolyan vegye azt, hogy amikor a Bibliát olvassa és a Bibliát megnyitja, akkor nem csak bölcseletet olvas, hanem a kinyilatkoztatást adó Isten gondolatait nyitja meg olyankor. Milyen fontos, hogy az ember valóban komolyan vegye azt, és mindenkor úgy vegye kézbe, akár még a Bibliáját is. Ezt a Guinness rekordok könyve szerint világ legelterjedtebb könyvét. De sajnos azt mondhatjuk, hogy ugyanez a könyv rekordok könyve feljegyez egy másik szomorú statisztikát is, hogy a világ legelterjedtebb, de legkevésbé olvasottabb könyve a Biblia. Mégis milyen fontos tehát, hogy az ember tényleg lássa ezt a gondolatot, és megélje a maga életében is, hogy a titkok az Úréi. Nagyon sok dologra nem kapunk választ ebben az életben. Az Isten azt mondja, hogy majd egyszer azt is elmondja, az ítéletben mindent megértünk, mondta Jézus a tanítványoknak, hogy azon a napon majd nem kérdeztek engem semmiről, mert mindent megértetek. De viszont azt is látnunk kell, hogy a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké, hogy azokban járjunk és annak az igéit beteljesítsük. Én valóban ezt kívánom, hogy amikor az életben tájékozódunk, keresgélünk, amikor akár a személyes életünkben is próbáljuk megtalálni a boldogságot, az örömöt, a békességet, vagy akár bölcsességre jutni bizonyos döntésekben, akkor támaszkodjunk, mert próbára tehető az Isten beszéde, mert az Isten szavát tartó Isten, aki megígérte, hogy aki benne bízik, annak valóban segít az életben boldogulni, és olyan kinyilatkoztatást ad, és olyan bölcsességet, tudást az ő számára, ami hasznára válik őnek és az ő fiainak és az ő környezetének is. Én ezt kívánom mindenkinek, és köszönöm szépen a figyelmet.
Egy kérdése van, tessék.
Köszönöm. Azt szeretném mondani, hogy többször felmerült itten a 6 napos teremtés kérdése. Na most napjainkban tapasztalata egy olyan tendencia, én saját tapasztalom szerint a katolikus egyház részén tapasztaltam ezt, hogy az evolúciós tanok bizonyos megreformált beépítése a Szentírásba. Ez úgy jelent meg például, hogy egy rádiós, egy jelenis páter, ez egy piarista szerzetes, aki kérdéseket tett fel a fiataloknak, hogy nyugodtan kérdezzenek, és az egyik fiatal feltette a 6 napos teremtésről ezt a kérdést, hogy hát hogy lehet az, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Ugye mi tudjuk azt, hogy Isten ebben egy életritmus példát adott nekünk, hogy 6 napi munka és a 7. nap pihenés. Hogy lehet az, hogy 6 nap alatt teremtette a világot. És erre hát kedélyesen, mint egy majdnem anekdotázva, hogy hát ugyan hát ez van egyszerű dolog, azt mondta, hát nem úgy kell ám egészen érteni ezt, hogy 6 napos teremtés, hogy egy-egy nap, hanem egy-egy történelmi, föltörténeti korszakot kell érteni alatt, és így kijön, így összehet egyszerűen evolúciós tannal. Gondolom ez engedménye a materialista tanoknak, meg engedménye a fiatalság megnyerése céljából, ez az elmélet. Hogy az ilyen torzulások elfogadása hova vezet? Hogyha ezek a fiatal generációt egy ilyen magyarázatokkal elégítjük ki, hát nem, mit mondom, ez a katolikus egyház részéről történt, és nem csak ezen a területen, az evolúciós tanokat próbálják valami megreformált módon beépíteni a Szentírás magyarázatba. Hogy meddig vezet ez a torzulás, szóval ez én szerintem ez egy nagyon rossz tendencia, ez tovább folytatódik, és ennek tapasztalható jelei vannak. Nem tudom ennek mi a véleménye erről, mert ugye itt felmerült a 6 napos teremtés kérdése is. Én tudom, hogy én tisztán értelmezem, csak ezek az értelmiségek a mai fiatalságnak ezt így távolják bizonyos. És ez rádióban hangzott el egy felvilágosító műsor keretében, ahol az egyház magyarázatot adott a Bibliából a fiatalságnak. Köszönöm.
Hát ebben kapcsolatban csak annyit, hogy ez általános a mai teológiában, tehát ez nem most kezdődött
az ilyenfajta úgynevezett kritikai írás magyarázati értelmezésé elv, tehát azt, hogy ahol a tudomány tart, azon a szinten próbálják a bibliai eseményeket vagy történeteket is értelmezni és magyarázni tudományos szempontból. Tehát ez egy több évtizede meglévő gyökereiben nagyon régre visszanyúló jelenség, és ez gyakorlatilag nem csak egyik vagy másik keresztény egyház, hanem szinte minden egyház teológiájára jellemző. Tehát ugye manapság azt, amikor azt mondják egy egyházra, vagy egy bibliai értelmezőre, vagy egy mondjuk teológusra, vagy szóval valakire, aki nyilatkozik bibliai kérdésekben, hogy fundamentalista, akkor az már egy negatív előjel, amin azt értik, hogy gyakorlatilag ezt a sola scriptura magyarázati elvet vallja. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a mai szövegünknek a meg nem értésének például ilyen következményei lehetnek a teológia területén, amikor az ember nem választja szét azt, hogy amit nem tudok, azt ne magyarázzon meg. Tehát arra ne keressek akkor, akármennyire is felfedeztünk sok mindent, de nem kell nekünk embereknek mindent tudnunk megmagyarázni. Tehát nagyon sok dolog van, ahol az ember bölcsebben tenné, ha hallgatna. És hát ez annyira jelenség, hogy manapság azt lehet mondani, hogy már nem mérvadó teológus az, aki nem az kritikai írás magyarázat, akár történetkritika, vagy a más szempontú kritikai írás magyarázat talál hozzá a bibliai történeteknek, vagy eseményeknek, vagy összefüggéseknek az értelmezéséhez. Úgyhogy sajnos ez ott tart, hogy ne haragudjanak, de egy kis történetet is elmondanék, hogy erről már egy kis anekdóta is született, hogy egy alkalommal egy fiatalember olvasta a parkban a Bibliát, és elkezdte Istent dicsőíteni, hogy de csodálatos ez a történet, Mózes második könyvét olvasta, hogy Isten elpusztította, illetve átvezette a zsidó népet a Vöröstengeren, és szétnyitotta, és elpusztította az egyiptomiakat, és ugye arra megy az anekdóta szerint egy teológus, és azt mondja, hogy hát minek örül fiatalember, egy pap kérdezés, mondja, hogy hát ez csodálatos, és akkor mondja neki a teológus, hát nagyon aranyos maga, drága barátom, de hát tudját, a Bibliát ezt nem szó szerint kell érteni, hanem hát ez úgy van, hogy hát ott a tengernek azon a részén mentek, ahol egyébként is apály volt, meg ez csak sás tenger, és ott csak bokáig ért a víz, és akkor szegény fiatalember lelombozódik, és leül, és olvassa tovább, és amikor már kicsit odébb megy a teológus, akkor újra felugrik, és azt mondja, hogy jaj, de mégis de csodálatos, és visszamegy a pap értetlenkedve, hogy hát de most miért örül mégis, hát azt mondja, hát azért, mert hogyha sástenger volt és bokáig ért a víz, akkor hogy fullasztotta bele a jóisten az egyiptomiakat a bokáig érő vízbe. Ugye hát ez egy kis történet tulajdonképpen, ami egy kritikája ennek a tudományos írás magyarázatnak, mert azt lehet mondani, hogyha megpróbáljuk emberileg felfogni az Isten dolgait, akkor vagy tagadnunk kell mindent, ami Isten és ami akár csoda, vagy akár természet fölötti, és ebben együtt rögtön egyben az Istent is tagadhatjuk, tehát akkor meg ne nevezzük vallásnak, meg hitnek, vagy pedig felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire avatkozhat bele, ugye például a teremtés kérdés. Ha elolvassuk Mózes első könyvét, azt mondjuk, hogy hát lehet ezt korszakoknak is venni, de hogyha mondjuk elolvassuk hozzá a Jób könyvét, akkor ott hivatkozás van a teremtésre, és nem korszakokról. Elolvassuk a Zsoltárok könyvét, akkor azt mondja, hogy az Úr szája szólt, és parancsolt, és előállott. És tehát nincs ott, hogy az Úr szája szólt, és eltelt 2,5 milliárd év, és pont azt mondja, az isteni teremtő ige lényege az, hogy az Isten szólt, és meg lett parancsolt, és előállott. Vagy Jézusnál olvasunk, akkor szintén azt olvassuk, hogy Jézus hivatkozik, hogy nem olvastátok, hogy az Isten teremtette férfiúnak, és az nem azt mondja, hogy kifejlődött a férfiú és az asszony, hanem hogy az Isten teremtette. Tehát nagy probléma ez az egész mai kereszténységen belül, és itt nem személyeskedés, és nem teológusokról, és nem irányzatokról, vagy egyházakról, tehát nem kell nevesítenünk. Az ember a maga lelkiismereti meggyőződése szintjén, úgy gondolom, bárhol van, célul kitűzheti azt, bármilyen közösségtagja, bármilyen egyháztagja célul kitűzheti azt, hogy írás értelmezési elvnek és igazságnak csak a Bibliában felbonthatatlanul jelenlévő igazságokat fogadja el. Tehát ez biztos, hogy akkor is meg fog állni, mert, mert ez, úgy gondolom, ezt jelenti tényleg méltó módon az Isten beszédének tekinteni azt, ami nem úgy, hogy nem annak tekinteni, hogy hát ott időszámításunk a 15. században hát ott pogány és primitív Izrael, és akkor hát ott kábítva voltak, hogy hatnapos teremtések, minden, na de mi most már a 20. század végén tudjuk, hogy ez, szóval talán ha több alázat lenne az Isten iránt és az ige iránt, akkor az ember többször tapasztalhatná is, hogy az Isten megsegíti, mint hogyha így maga próbálja értelmezni és magyarázni az Isten gondolatait és útjait. Úgyhogy ez tényleg egy csapda sajnos manapság. Tessék, valamilyen más kérdés?
Mi a kicsit ehhez kapcsolódóan, hogy a Baruch professzor, akinek mostan a sorozata a televízióban, bizonyánosokban hallgatják.
Ugye itt 4 kérdés volt gyakorlatilag, az első a kivonulással kapcsolatban, hogy Egyiptom mint jelkép szerepelhet-e, mint a bűn fogságából való szabadulás. Hát egyértelműen ugye Egyiptom a sötétség birodalmát jelképezi, és az új szövetség is beszél arról, hogy Isten a sötétségből kihozza a világosságra az ő népét, tehát ez áll. A másik jelkép az elsőszülöttek tragikus halála. Ott a jelkép, ott is van jelkép, csak nem az elsőszülöttek halála a jelkép ott, hanem a páska bárány a jelkép ott. Tehát ugye ott olvashatjuk azt, hogy a minden olyan egyiptomi házban, illetve bármely házban ott az Egyiptom földjén, ahol nem tartották meg ezt a páska vacsorát, és a vért nem hintették, és kenték az ajtófélfára, ott ugye az angyal, az öldöklő angyal ítéletet tartott, és a ház első szülöttei meghaltak. Ez azt jelképezi, hogy tulajdonképpen az Isten kegyelme a páska bárány, a Krisztus vére által óvta meg azokat az otthonokat, ahol ebben bíztak, és az Isten bevetették a hitüket. Itt meg csak annyi, hogy emberek sokszor felszokták tenni azt a kérdést, hogy szegény egyiptomiak, viszont hát miért volt ilyen kemény ez az ítélet, hiszen azért ezt ilyen nagy méretekben, mint egész Egyiptom, hogy elsőszülöttek meghaltak, és nyilván így az uralkodónak is az elsőszülötte. Ugye azt mondhatjuk, hogy ezt megelőzte 9 másik csapás, ahol az Isten nyilvánvalóan megmutatta, hogy ő kicsoda, és nyilvánvalóan szövetséget, illetve egy alkut ajánlott fel Egyiptom uralkodójának, hogy mit, milyen szabadságot adjon meg az Izrael népének ahhoz, hogy az Izrael gyakorolhassa az ő vallását, és a pusztába menjen áldozni. És hát 9 ilyen csapás után gyakorlatilag, amikor már mindenki tudta, hogy itt milyen harc folyik, és hogy itt tulajdonképpen az Izrael istene van jelen, és avatkozik be Egyiptom életébe, már tudhatták azt, hogy ez védelmet jelentene az ő számukra is, hiszen ezeket az üzeneteket Mózes és Áron elmondták a fáraónak. Tehát nem titkos dolog volt ez, és egyszer csak váratlan tragédia tört be az otthonaikba az egyiptomiaknak. Az viszont egy csodálatos jelkép, hogy a páska bárány és a páska vacsora, ugye gondoljunk aztán Krisztus kereszthalálára és szenvedéseire, ugye, hogy szintén a páska időszakában volt, tehát a jelkép napra teljesedett Jézus életében is már. Tényleg azt jelképezte, hogy nincsen üdvösség és nincsen szabadulás Egyiptomból, azaz a bűnből, csak a Krisztus vére által. Tehát ez egy nagyon szép jelkép volt, amit az új szövetség egyértelműen azonosít. Azután a következő volt Sodoma és Gomora, és ott a hátratekintés. Hát például Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben írja a maga életéről, hogy amik előttem vannak, amik hátam mögött vannak, őket elfelejtve, amik előttem vannak, nékik dőlvén cél egyenest igyekszem a Jézus Krisztusnak onnét felülről való elhívása jutalmára. Tehát, mint tanítás, ez tényleg benne van ebben a történetben, és sajnos éppen Lót feleségének a tragédiája volt az, hogy kötődött a városhoz, és nem tudott elszakadni, és itt is azt mondhatjuk, hogy hatalmas isteni jelek és a vezetések előzték meg, olyan, hogy ugye erre mondanánk azt, hogyha tized ennyit tapasztalnánk, mi, ha csak ilyen csodáknak a tizedét tapasztalnánk, már hányszor megtérnénk, ugye ez persze könnyelmű kijelentés, mert az emberi szív nehezen tér meg, de ebben tényleg az volt a tragédia, hogy ő még mindig vonzódott, és még valahol mindig nem hitte, és az Isten elmondta, hogy meneküljenek, és ne nézzenek hátra, és szóval amikor az ember komolytalan arról nézve, amit a Teremtő Isten tanácsol neki, ez is egy olyan tragikus történet, és egy olyan életútnak a lezárulása. Talán ennyi tanulság egyértelműen benne van ebben a történetben. A Noé történeténél pedig annyira jogos és igaz az, hogy az ítélet tanítás tulajdonképpen ott valóságosan megnyilvánult, és örök tanulság is maradt, hogy Jézus visszahivatkozik Máté és Lukács evangéliumában is arra, hogy az ő eljövetele előtt is úgy lesz, mint a Noé napjaiban. Tehát, hogy az úgynevezett végítélet Krisztus második visszajövetele előtti időszaknak is lesz egy olyan időszaka, mint Noénál is, hogy tudták az emberek, hallottak róla, gondolniuk kellett volna, mert már olyan folyamatok és következmények értek be a Földön, de nem fogadták el, mert ugye mégiscsak, hogy Jézus mondja, hogy ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, azaz teljesen lekötötte őket a világ dolgai és a földi élet mulandó percei. Tehát ezt maga Jézus is így azonosítja. Amiért viszont jogos ez a kérdés, az az, hogy vigyázni kell arra, hogy itt is van egy írásmagyarázati jelv, nem bibliai, hanem teológiai, az allegorizáló írásmagyarázat, hogy felettébb belemagyarázni nem szabad. Tehát az első századok kereszténysége után, amikor az egyedül a szentírás elv eltűnt, akkor ugye ennek Origenész volt a legnagyobb embere és zászlóvivője, az úgynevezett allegorizáló írásmagyarázatnak, ami például Krisztus példázatainak olyan mérvű értelmezését és túlértelmezését tette lehetővé, hogy már mindennek jelentősége volt, hogy mindent beazonosítottak, hogy nem, már az irgalmas samaritánus példázatában már a szamárnak is, most így mondom, ez komoly dolog, de a szamárnak is üttörténeti jelentősége volt. Tehát amikor azokat az egyszerű erkölcsi tanításokat az emberi értelemmel olyan szintre és olyan fokra próbálták növelni, hogy na még mi minden van benne, és ugye egymást túllicitálva hozni ki nagy gondolatokat az igéből, főleg olyanokat, amik nem is voltak benne az igében. Szóval ez a fajta írásmagyarázat viszont tényleg itt is kísértés, és azért kell összeolvasni, hogy azért én is igyekeztem hivatkozni, hogy igen, hol van ez megfeleltetve magán a Biblián is belül később, tehát hogy az ember így értelmezze, mert viszont ami jelkép, az viszont meg fontos. Tehát ahol a Biblia valamit használ, és jelkép, és azt mondja, hogy ez, ugye mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, mondja bizonyos ószövetségi jelképekre, de viszont azt mondhatjuk, hogy hatalmas jelentősége van, és haszna annak, hogyha az ember megérti, hogy azok tényleg hogyan mutattak előre Krisztusra, ugye hát a legtöbb jelkép különben magának Krisztusnak az áldozatára mutatott előre. Tehát itt is azt kell mondani, hogy vannak a határok, és ezeket kell az embernek látnia is. Ha az igét kutatjuk, akkor ezek a határok kijelölik magukat nekünk, tehát segít nekünk ebben az ilyen.
Nincsen egy olyan könyv, amelyiket teljesen világosan, mondjuk tematikusan megvilágítaná, hogy meddig szabad elmenni az
allegorikus magyarázat. Hát a magának a Biblia magyarázatnak az elvei például ebben a könyvben, amit mutattam, elég szépen benne vannak. Tehát ennek a könyvnek az utolsó fejezete, ami a hermeneutikával és írás, értelmezés és magyarázat kérdéseivel foglalkozik, ott a sola scriptura elvek vannak felsorolva, tehát az a 12-13 elv, ami azt mutatja meg, hogy az ember tényleg hogyan kerülheti el, tehát hogy ugye, hogy az írás fel nem bontható, akkor hozzá ne tégy se, el se végy. És itt sorba-sorba ezek a Jézusi és bibliai kijelentések, hogy tényleg miből áll össze az, hogy az ember ne tévedjen el az igébe, és ne okoskodjon, hanem az írás magát magyarázhassa. Tehát ez például ebben is komoly segítség van e kérdésben. Tessék?
Talán ezt kapcsolatban megkérdezném, hogy talán nem Origenésznek a bűne az, hogy aztán évszázadokig úgy alakult az írás magyarázat, hogy azt mondták, hogy az egyszerű ember nem érti meg a Bibliát, mert ahhoz túl értelmetlen a felfogása, és azért az kell egy egyházi tanítóhivatal, vagy akárki megmagyarázza az embernek a Bibliát, és nem is tartották fontosnak, hogy az emberek olvassák a Bibliát. Nem.
Hát ez Origenész bűne, vagy nem bűne, azt én nem tudom. Inkább mondjuk azt, hogy annak is bűne, aki kitalálja, meg annak is, aki elfogadja ezt. Tehát azért nem mondjuk azt, hogy Origenész bűne, mert szóval itt tőle elindult valami, szerintem ezt ő sem fogta fel igazán, hogy ennek mekkora következményei lesznek, és milyen... Igen, hát...
hogy magyarázatra szükség van, mert ne értelmezzék, vagy magyarázzák, hogy mit kell érteni.
Igen, hát itt az is egy nagy kérdés, hogy hogy nem is csak arról volt szó, hogy évszázadokig értelmezni nem lehetett a Bibliát, hanem ugye anyanyelvi istentiszteletek nem folyattak, Bibliát otthon tartani gyakorlatilag az élete kockáztatását jelentette a középkorba valakinek. Ugye könyvnyomtatás feltalálásáig nem is nagyon voltak otthon Bibliák egyébként, tehát egy házi Biblia, vagy mondjuk egy evangélium gyűjtemény, vagy egy új szövetség, hát ezt tényleg a királyok tehették, meg a legnagyobb főurak. Úgyhogy hát ez is egy érdekes korszaka volt a történelemnek, hogy ezekben kik hogy voltak felelősek, ezt majd a Jóisten eldönti. Inkább azon gondolkodjunk, ha most van Bibliánk, akkor ne, akkor javítsuk a Guinness Rekordok könyvének a statisztikáit, és tényleg törekedjünk arra, hogyha az Isten egy kinyilatkoztatást adott, és ha már mi 6000 évre vagyunk a teremtéstől, és már nagyon sok minden, többsége a Földnek nem úgy van, mint akkor, és már csak apró nyomai vannak az Isten jelenlétének, akkor ha ő ebből arányosan adott egy könyvet, és egy ellenőrizhető tudományt számunkra, akkor azt becsüljük meg, és amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ezt vegyük olyan komolyan, ahogy komolyan veszük az étkezést, mert nem szoktuk kihagyni ugye se reggel, se délbe, se este. Tehát ezek nagyon, nagyon jó jelképek azért, és nagyon komoly felhívások Jézus részéről is. Tessék! Igen, tehát a kérdés az volt, hogy ugye itt egy új fogalom jön be, hogy az emberiségen kívül Isten egyéb teremtményei, mondjuk itt most angyalok, kérubok, szeráfok, meg ugye róluk tudunk ugye a Bibliából említés szintjéig, hogy az ő számukra vannak-e titkok. Az egész titok kérdéssel kapcsolatban különben, aki itt ezt foglalkoztat, a Kolossé levél és az Efézusi levél, ami nagyon komolyan foglalkozik ezzel a fogalommal, azért, mert például az Efézusi levélben olvassuk azt, hogy az Isten hatalmas dolgait még az Isten más teremtményei, tehát az úgynevezett elnevezett teremtményei, angyalok és a többi ilyen teremtmények is az egyház által szemlélik. Magyarul ezt úgy mondhatjuk, hogy amit az Isten tesz ezen a földön az emberért, az Isten öröktől fogva tudja minden ő cselekedetét, de akik angyalok ugye tevékenyen részt vesznek például az emberiségért való fáradozásban, az ő számukra is ezzel együtt folyamatosan nyílik meg az Isten bölcsessége, az Isten hatalma és tudománya. Tehát nem csak az ember számára vannak itt titkok és egy fokozatosabb megismerés az Isten dolgainak, hanem még az angyalok is, akik más szempontból részesei az Isten földi munkájának, mint szolgatársai az embernek és mint segítői, ők is fokozatosan értik meg azt, hogy az Isten az ő tervét hogyan is viszi véghez ezen a földön az ember megváltása érdekében. Tehát mondhatjuk, hogy vannak titkok. Tehát annyira vannak titkok, hogy ugye Efézusi levélben van szintén ez a nagyon szép kifejezés, hogy az Isten titka az, hogy hogyan szerkeszti egybe ennek a földnek ezt a problémáját és ezt a megosztottságát, azaz, hogy hogyan váltja meg az emberiséget, és hát erről is ezt olvassuk, tulajdonképpen ez is titok az el nem bukott teremtmények számára is, és a teremtmények számára például a Krisztus áldozata is egy olyan titok volt, amit ők előre tudtak, hogy lesz, de úgy éltek meg ők is érintetve abban lelkileg és érzelmileg, mint ami számukra mégiscsak egy kérdés volt, hogy sikerül-e, hogy hogyan viszi ezt végbe Jézus Krisztus. Tehát ugyanúgy folyamatosan növekednek a megismerésben. Persze azért tegyük hozzá, hogy máshonnan indulnak. Alapvetően mégpedig azért máshonnan indulnak, mert az ember ugye megromlott természettel és hát folyamatosan leépülő képességekkel éli a földi életét, és azért az angyalok ugye egyrészt régebb óta élnek, mint ami egy emberi életutat jelent, tehát teremtmények, és az Isten fenntartja őket évszázadok vagy évezredek óta, tehát azért más összefüggésekben látják ennek a világnak a dolgait, de sok mindent nem tudnak. Sőt, a Bibliának egy nagyon-nagyon érdekes kifejezése és gondolata az, hogy van olyan titok, amit még maga Jézus Krisztus sem tud. Ugye ez a megváltásnak a legnagyobb titka az ő eljövetelének az idejét. Ugye azt mondja a Biblia, hogy csak az Atya hatalmában van, és csak az Atya tudja. Tehát például ezt is, ugye ez is egy érdekes, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan is van itt az a, most így mondom, hogy az a munkamegosztás, annak a megváltásnak a kivitelezése, kinek mi itt a feladata is, miközben a Krisztus a legnagyobb áldozatot meghozza, mégis vannak dolgok, amik az Atya hatalmában vannak, tehát hogy ki milyen szerepet foglal, ugye, szóval hatalmas dolog, nem tudjuk elképzelni, nem tudjuk igazán felfogni, hogy van ez. Az biztos, hogy ők tökéletesen egyek ugyanakkor szeretetben, és egyek hatalomban, és egyek dicsőségben, és nincsen közöttük ranglétra, és nincs különbség, és nincsen hierarchikus különbség közöttük. De ugye az Isten titkai azok hát megfejthetetlenek azért még sokszor még az angyalok és a többi teremtmények számára is. Ugye csak annyit még, hogy ha ez a fogalom már bejött, hogy más világok, meg el nem bukott lények, hogy Zsidókhoz írt levél első fejezetében olvashatjuk azt a rögtön a fejezet elején, hogy az Isten teremtett világot. És ugye ott, hogyha utána nézünk, akkor nagyon egyszerű, mert az eredeti görög kifejezésben többes számba van. Tehát ugye Károly ezt nem fordította le egészen pontosan, azt mondhatjuk, hogy a Zsidókhoz írt levélben ott azt olvassuk, hogy az Isten világokat teremtett. Tehát, hogy az Isten teremtő munkája nem csak ennek a Földnek a teremtésében merült ki, vagy terjedt ki, hanem a sokféle, többféle el nem bukott lények élhetnek a világ mindenségben, mind az Isten teremtményei, mind függnek tőle. Ugye szintén erre utal az a kifejezés Pál apostol egy másik levelében, amikor azt mondja, hogy színháza lettünk a világ mindenségnek. Azaz, hogy itt folyik az a harc, az a küzdelem a rossz és az Isten között, aminek tulajdonképpen a győzelmére vár már az összes el nem bukott világ és az Isten más teremtményei is. Úgyhogy hát ilyen összefüggésben beszélhetünk erről, hogy más teremtmények is nyomon követik, és figyelik, és érdekli őket ennek a földi történelmnek az alakulása és a menete. Jó. Tessék, más jelentkező, tessék. 2. előadás is az Istenbe vetett hit.